két könyv egy kötetben olvasható, mert külön választani, szétszedni nem lehetett volna. A cél is ez volt, együtt olvasni ezeket az írásokat, az esetek többségében vezércikkeket, amelyek a két főszerkesztő jóvoltából jelentek meg a Brassói Lapokban és a Hargita Népében. A könyvet lapozgatva, amelynek viccesen szólva se eleje, se vége, hisz mindkét vége az eleje is egyben, egy pillanatig sincs az az érzésünk, hogy elavult, idejét múlt, aktualitásukat vesztett publicisztikát olvasunk. Noha a tartalom 5 évre visszamenőleg enged betekintést a két újság vezér cikkeibe. Ez természetesen a válogatásnak is köszönhető, no meg a szerzők szakmai tudásának, remek íráskészségének, és talán egy kicsit annak is, hogy olyan világban élünk, ahol az események ismétlik egymást. Nem a kifulladásig, mert sajnos egy-egy konfliktus, jogi vagy közigazgatási gubanc soha nem ér véget. Élvezetes, gördülékenyen megfogalmazott írások ezek, amelyek így kötetbe gyűjtve keresztmetszetét adják társadalmunknak, az elmúlt 5 évnek, és görbetükröt tartanak elsősorban az örökösen torz megoldások kivitelezői elé. A 2 az 1-ben kötet tulajdonképpen 3 az 1-ben, hisz a két újság író szerzőhöz csatlakozott egy rajzoló szerző is, az Újvidéken élő Léphaft Pál karikaturista újságíró. Az ő rajzai teszik szellősebbé, és ha lehet, még élvezetesebbé ezt a könyvet. Az újságíró olyan író művész a társadalmunknak, aki tájékoztat, közöl, hírtat, frissen tartja a társadalomban bekövetkezett eseményeket, követi azokat, beszámol róluk azon nyomban. A publicisztika, a vezércikk, ahogy az elnevezés is sugallja, az egyik leghangsúlyosabb műfaj az újságban. Vélemény természetesen, hiszen a szerző gondolatai révén világít rá az eseményekre, boncolgatja azok hátterét, de nem manipulál, hanem irányítja az olvasót. Szubjektív műfaj éppen ezért élvezetes, rávilágít a szerző egyéniségére, gondolatai révén mi is készek vagyunk közösséget vállalni az újságíróval. Az írás tartalmát magunkénak valljuk, ha jól van megírva. Mert itt kezdődik a művészet. Ezek az írások 5 évre visszamenőleg reflektálnak életünkre. Még akkor is, ha teszem azt Marosvásárhelyen olvassuk őket, vagy Kolozsváron, Temesváron, vagy Újvidéken, és a brassói vagy brassó környéki, csíkszeredai, székelyföldi eseményekről szólnak. Mert a jó publicisztika a távolságot is legyűri. Ambrus Attila Szóbeszéd és Sarány István Szertelen szószedet című kötete a szó körül forog, ezt a cím is mutatja. Az írott szónak pedig, ha újságban jelenik meg, hatalmas ereje van. Könyvbe szedve és összegyűjtve pedig hatalmas élvezet lapozgatni. Ugyanakkor ennek a kötetnek az archívum jellege sem elhanyagolandó. Olyan, mint egy mozgó könyvtár, bármikor ott lehet velünk a Brassói Lapok és a Hargita Népe publicisztikájának legjava. Ambrus Attilával és Sarány Istvánnal beszélgetünk a kötetről, illetve a leírt szó a könyvbe gyűjtött gondolatok felelősségéről.
Nem annyira a felelősséget éreztük, mint inkább a lehetőséget. Nekem van egy nagyon régi történetem arról, hogy mennyire fontos az, hogy létezzen egy könyv. Akkor is, hogyha egy példányban marad fenn, akkor is, hogyha hosszú évekig senki sem olvas bele. Balázs János kollégám mesélte el, hogy amikor Piskin járt és a piski csatáról érdeklődött, akkor a helybéliek, ez a 90-es évek elején történt, nagyon élően tudták elmesélni, hogy hogyan zajlott le a csata, és meg tudták mutatni a helyszíneket. És arra a kérdésére, hogy ezt honnan tudják ilyen jól, elmondták, hogy volt egy falusi tanító, aki lejegyezte a történéseket, és ez a könyv fennmaradt. Tehát mi is úgy éreztük, hogy ez lehetőség, mert 5 évnek a történetét tudtuk egybezárni, és ez az 5 év története, ez egyrészt megmagyarázza azt, hogy honnan jöttünk, és ma már világosan látszik, hogy amik ma mi vagyunk, ennek az 5 évnek a termékei vagyunk, ennek az 5 évnek az eredményei vagyunk, és azt hiszem, hogy aki meg akarja majd érteni ezt a periódust, egyébként nagyon érdekes periódusa az erdélyi magyarságnak, amikor kénytelen keletlen szembesül a fenyegető gondokkal, nos az meg tudja majd jobban érteni azt, hogy hogyan is jutottunk ide, illetve meg tudja fogalmazni azt is, hogy milyen válaszokat kell megfogalmaznunk, hogy ezeket a problémákat le tudjuk győzni.
Egy történész ismerősöm mesélte, hogy a közelmúlt történetét, aki a politikai döntések történetét, hogyha meg akarná írni, illetve meg akarja írni, akkor nagyon nagy gondba lesz. Mert régen, amíg minden döntés előkészítése folyamán jegyzőkönyvek sorozata, átiratok, levelek születtek, amit esetenként több példányban archiválták őket. Manapság az ilyen döntés előkészítés az többnyire chatten, meg számítógépes csevegőn, meg hasonló módon történik, és nem archiválnak semmit, csak a végtermék látszik. Egy történész számára mondta, ez nem annyira érdekes, mint maga a folyamat, ami sokkal többet elárul a döntésről. Hát ebből is látszik, hogy mennyire fontos, hogy papíron archiváljuk. Ugye elhangzott a bemutatón a Népszabadság archívumának a példája, egy napról a másikra eltűnt a világhálóról. Ugyanígy, hát egy könyvtár is leéghet, viszont a könyvből általában több van, tehát van esély arra, hogy fönnmaradjon. Így nagyon fontos lapoknál dolgozunk, hogy a lapok kollekciói épek legyenek, gondját viseljük, mert ugye a mi lapunk most épp 50 éves, és hogyha a pár kollekciót, ami nem sok ez az 50 év alatt 2 vasszekrényt, hogyha megtölt, aznek az 50 évnek a lenyomata. Végig lehet kísérni az eseményeket, a folyamatokat, játszódott le a társadalomba, hogy fejlődött egy-egy település, rengeteg izgalmas dolog van benne, és talán ez motiválja, meg motivál bennünket is, hogy amit csak lehet a lapból is, ami ugye egy efemer dolog, mert ma megjelenik, reggel elolvassák, utána meg már szalonát csomagolnak vele, vagy ablakot pucolnak, de az értékesebb, vagy annak vélt írásokat, hogyha kötetbe gyűjtjük, akkor más értéket nyernek, felkerül egy könyves polcra, könnyen hozzáférhető, visszalapozhatóvé válik. És talán ezért ragaszkodtunk mi is ahhoz, hogy ezek az írások kötetben megjelenjenek.
De ez is egy válogatás, ugye? Egy kép csak kialakul. Azt éreztétek, hogy amit válogattok, hogy mégiscsak hova helyeződik a hangsúly, a súlypont, hogy mi az, ami túlsúlyban legyen, mi az, ami talán már nem annyira fontos, csak akkor volt fontos, amikor megjelent, mert éppen egy ilyen tünékenyebb gondolat volt.
Természetesen a napi aktualitású írásokat, azokat nem válogattuk be. Számunkra is érdekes volt újraolvasni, régi önmagunkkal találkozni, az önmagunk átalakulását is nyomon követni. Én azt mondom, hogy egy sokkal derülátóbb újságírótól búcsúztam el ezzel a könyvvel. Ma már nem vagyok annyira optimista, mint voltam 5 évvel ezelőtt, de ezek az írások magyarázatot is adnak arra, hogy miért lettem borulátóbb. Lehet, hogy nagyképűségnek tűnik, de hirtelen az jutott eszembe, hogy talán bizonyos helyzetekben, bizonyos esetekben túl érzékenyek voltunk a folyamatokra, a jelenségekre, és túl hamar írtuk le azokat. A társadalom nem volt felkészülve arra, hogy szembesüljön ezekkel a problémákkal, és ezért néhány esetben elsikkadtak azok a gondok, amelyek ma már hevengyulladásként jelentkeznek a társadalomban. Ezért is tűnnek az írások annyira aktuálisak, hiszen ma már nem csak egy-két újságírónak a szemléletében fontosak ezek a problémák, hanem a társadalom is érzi, hogy ezzel szembe kell nézni. Az én bánatom az, hogy nem sikerült ezeknek a folyamatoknak elejét venni, nem sikerült megakadályozni azt, hogy bekövetkezzen, amit megjósoltunk arra az esetre, hogyha nem cselekszünk ellene. Ennek ellenére az, hogy leírtuk ezeket a jelenségeket, azt gondolom, hogy még nem késtünk el, még mindig van lehetőség a válaszkeresésre, és minden bizonnyal az erdélyi magyar társadalom meg is fogja találni ezeket a válaszokat.
De akkor csak ott van még az optimizmus, ezzel az utolsó két szavaddal arra utalsz, hogy jó, hogy hát eltelt az idő, bölcsebb is lettél, no meg pessimistább, de azért az érzékenység csak megmaradt, és azért csak bizakodó az ember, nem?
Abban az esetben, hogyha teljesen borulátó lennék, abba kellene hagynom az újságírást, hiszen az újságírónak a feladata éppen az, hogy kiutat keressen, hogy a kiútkeresésre alkalmat adjon az olvasóknak, hogy amikor az írásait elolvassák, akkor ne a saját karjukba dőljenek, vagy ne a kötélért szaladjanak, hanem sokkal inkább arra késztesse őket, hogy cselekedjenek, hogy végig gondolják azt a helyzetet, amiben vannak, és olyan válaszokat adjanak, hogy a jövő biztosított legyen.
Nincs nálunk ugye a bölcsesség köve. Mi megírjuk a mi álláspontunkat, azt, hogy mi hogy látjuk a dolgot. Nem biztos, hogy az a igazság, vagy ez a helyes, vagy ez az abszolút igazság. Az az én igazságom. Akkor értem célt, hogyha az olvasó egyáltalán elolvassa, ha tovább gondolja, ha vitatkozik vele, akkor azt jelenti, hogy csak olyan talajba hullott ez a maga, ahol gyökeret ereszthet. Tovább viszi valaki azt a gondolatot. Megváltoztatni a társadalmat, hát az hiú ábránd lenne. Viszont, hogyha nem mondjuk, nem világítunk rá állandóan a visszásságokra, akkor meg esély sincs arra, hogy megváltozzon a társadalom. Így reméljük, hogy csak hozzájárulunk ehhez egy kicsit.
Kozma Mária írta nagyon találóan a könyvben, hogy gyakorlatilag párbeszédet folytattok ti, vagy igyekeztek valamilyen módon párbeszédet folytatni az olvasóval, a gondolatot közvetítitek, hát hogyha valami megcsillan, tehát itt is a felelősség, és akár változtathatsz is, igen, azon az egy emberen, vagy azon a sok emberen, aki elolvassa. Hogyan igyekeztek pont ezért tálalni egy-egy gondolatot, hogy annak foganatja legyen valamilyen módon?
Itt újból a felelősség jön elő. Az ember akkor lesz, azt hiszem, érett újságíró, amikor ráérez a leírt szó felelősségére. Míg fiatalok voltunk, valószínű, hát más közegbe szocializálódtunk, tehát nem voltunk ennyire világ megváltó hangulatban, meg ilyen vagdalkozós hangulatban. Jobban mérlegeltük a szavainkat, míg teszem azt a most pályakezdő kollégáink. De idővel megszoktuk, kialakult ezt, hogy minden leírt szónak súlya van. Következménye lehet, akár súlyos következménye, ennek mindig tudatában kell lenni, mikor az ember leír valamit. Ez a felelősséggel áthassa az írásainkat, remélem, hogy ez kiolvasható belőlük.
Igyekszem megszabadulni attól, hogy a megmondó ember szerepébe tetszelegjek az olvasó előtt. Sosincsenek vezércikszerűen megfogalmazott üzeneteim, nem is törekszem erre. Ugyanakkor Bíró Bélától tanultam meg, hogy az igazi mesterségbeli tudás nem azt jelenti, hogy a veled hasonlóan gondolkodókkal leüljél beszélgetni, akár az újságcikknek az ürügyén, hanem azokkal, akik veled alapvetően nem értenek egyet. Ezért úgy kell megfogalmazni azt, amit el akarsz mondani, hogy azok is érezzék, hogy el kell olvasni, akik zsigerből utasítanák vissza, de mégis sikerült őket megfogni és odaláncolni ahhoz a gondolathoz, rákényszeríteni arra, hogy vitatkozzanak veled. Ez ma egyre ritkább, ez mintha kivesző félben lenne. Döbbenten tapasztalom azt, hogy a közösségi médiában a kommentek és reakciók kitapinthatóan nem a megjelent anyagnak a tartalmára vonatkoznak, hanem szinte hívószavakra, és annélkül mondanak azonnal véleményt az olvasók, hogy elolvasnák azokat az írásokat, egyszerűen csak hangulati elemeket emelnek ki egy-egy címből, vagy esetleg egy-egy felvezetésből, olyan módon reagálnak, hogy azzal teljesen lehetetlené teszik a párbeszédet. Minősítik a szerzőt, nem a szerző gondolataival vitatkoznak, hanem a szerző politikai hovatartozását, bértónokosságát emlegetik, és ez nincs jól. Én ezt mindig igyekeztem elkerülni, remélem, hogy sokszor sikerült. Valóban kialakíthattunk az olvasókkal egy olyan párbeszédet, amely mindenki számára hasznos volt, az olvasói visszajelzések mindenképpen, hiszen megerősítettek abban, hogy nincs egy abszolút igazság, hanem számtalan sok igazság létezik egymás mellett, és akkor érhetünk el a legközelebb az abszolút igazsághoz, amely csak mint filozófiai kategória létezik, hogyha lehetőséget teremtünk, hogy minél többen fogalmazzák meg a saját igazságukat.
Ez, amit az előbb mondtál, ez már azt hiszem a felgyorsult információszerzésnek az átka, hogy szavakra figyelünk, vagy gyorsan átfutjuk azt, amit az újság ír. Hol változik most már ebben az esetben az újságírónak a feladata, vagy a jegyzetírónak, vagy a publicisztikát írónak a feladata, hogy milyennek kell lenni annak a szövegnek, hogy valóban megmaradjon, meg megragadjon, és ne csak ilyen átfutás tárgya legyen?
Jó cím kell legyen, egy jó bevezető mondat kell legyen, mert akkor van esély, hogy esetleg tovább olvassa az olvasó. Azon kívül nem szabad túl hosszú legyen, bár hogyha jó a szöveg, akkor ez már nem föltétlenül szempont, de aki ugye első ránézésre dönt, azt mondja, ez akkor a szöveg, neki se fogok. Viszont a kommentekben megfogalmazott véleményekre tapasztalatom szerint nem kell mindig felülni, mert egy konkrét esetet meséljek el, egy írásom kapcsán megjelent, hogy 260 komment alatt, amiből 2 kötődött szorosan a témához, az egyik mondott valami véleményt, hogy nem tudom mi, a másik meg, hogy ez a sarány megzakkant. Tehát egy értékítéletet fogalmazott meg az írás kapcsán. A többi egymással vitatkozott, teljesen mellékes témáról. Akkor meg mi a relevanciája ezeknek a kommenteknek? Sokkal jobb az az olvasói visszajelzés, amikor a gyalogátkelőnél megállít ismerős vagy akár ismeretlen ember kezet fog, és azt mondja, a szerkesztő úr, nagyon tetszett a ma reggeli jegyzete. Ez már egy visszajelzés, vagy betelefonálnak, hogy már megint milyen hülyeséget írt. Ez is visszajelzés.
A kommentkultúra hiányáért nem a kommentelő médiafogyasztók a hibások, hanem tulajdonképpen mi vagyunk a bűnösek, hiszen a mai napig nincsen médiaoktatás Romániában. Egyszerűen meg kellene tanítani médiafogyasztásra a fiatalokat, mert így teljesen elengedjük őket ebbe a hatalmas média dzsungelbe, és akkor ne csodálkozzunk, hogyha elvesznek benne, hogyha túlélési technikákat alkalmaznak. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy megtanítsuk a fiatal generációt arra, hogy mire is való a komment, hogy hogyan lehet nagyon tartalmas és értékes vitát ott is folytatni. Sajnos nem e felé tartunk, de valószínű, hogy amikor már eljutunk a mélypontra, akkor már csak javulni fog a helyzet. Hogy milyen újságírásra van szükség a következő években, évtizedekben, ezt nem tudom. Kísérletezünk, állandóan felhasználjuk a visszajelzéseket, állandóan változtatunk a módszereinken. Egy valami biztos, hogy teljes bukást okozott, és nagyon-nagyon sok rosszat az Erdélyben is elhangzott, néhány évvel, 2-3 évvel ezelőtt elhangzott felhívás, hogy az újságírónak aktivistává kell válnia, és aktivista újságírásra van szükség. Ez teljesen becsődölt, az aktivizmus átcsapott propagandává, a propaganda pedig a társadalmi kohéziót, a társadalmi összetartozást, a párbeszéd lehetőségét teljes mértékben megsemmisítette, és ma nem párbeszéd van, hanem acsarkodás. Derülátó vagyok, mert a történelem azt bizonyítja, hogy voltak még ilyen korszakok, és lesznek még ilyen korszakok. Ezek viszonylag rövid ideig tartanak, mert az ember az társas lény, az ember az közösségi lény, az ember nem szeret egyedül lenni, még akkor sem, hogyha fennen hangoztatja, hogy ő önmagának elég, ezért minden bizonnyal megváltoznak majd a médiaszokások, és ismét visszatérünk a klasszikus újságírás elemeit is felhasználó, de a modernitás felé mutató zsurnalisztika felé.
Reméljük, mert arra is vannak már ilyen felröppenő jóslatok, hogy talán a könyvnek is újra feljön a napja, ha eljön az ideje. Ti milyen témát választotok, amikor témadömping van? Ilyenkor előjön az, hogy hát ezt jobban meg tudom írni inkább ezt, vagy a kihívást, hogy ez lehet, hogy ez a gondolat egy kicsit kényesebb, de vágjunk ebbe bele? Vagy a határidőtől függ, hogy mikor jár le a cikk leadásának a határideje?
A kilaptál a ritmus nem annyira feszes, tehát ott van idő egy hétig emészteni egy témát. A napilapnál a legnagyobb inspirációs forrás az a terjedelmi korlát és alapzárta. Tehát 3000 karakter, mint a este 8-ig. Akkor az ember keret témát magának. Főleg mikor tudja, hogy ő a soros, akkor rá is készül, de többnyire a témaválasztásnál az van, hogy mi a napvezető eseménye, vagy esetleg mi bosszantott fel a legjobban, vagy mi töltött el elégtétellel, vagy pedig a híreket hallgatva paradox dolgok ütik meg a fülemet, ami tovább gondolásra ad alkalmat, azt igyekszem kihasználni. Tehát ilyen ötletforrások vannak.
Az újságíró akkor is ír fejben, amikor nem kell éppen írni, de holnap után mondjuk meg kell írni egy cikket. Már rádiós néha készít interjút fejben, ezt így bevallom.
Hát fejben nem is ír, most már rutin az megvan, de a témát azt meg kell érlelni, azt meg kell keresni, információkat kell szerezni hozzá, sokszor át kell gondolni ahhoz, hogy a végtermék aztán olyan legyen, hogy az ember vállalni tudja.
Számunkra is nehézséget jelent az, hogy egyre kevésbé biztosak azok a források, amelyekből meríthetünk. Rengeteg információ ér minket, rengeteg dezinformáció is, és ki kell tudni válogatni ezek közül azt, ami valós hír, és azt, ami álhír. Na most, ami a témaválasztást illeti, én azt gondolom, hogy az olyan régi vágású újságírók, mint mi, nem úgy működnek, mint a szórakoztató televíziók celeb újságírói, akik azt szerint választják ki, hogy miről beszélnek, vagy kivel beszélnek, hogy mekkora lesz a nézettségük, mekkora lesz a tetszésfaktoruk. Mi mindig arról írunk, ami minket a leginkább foglalkoztat, és amiről úgy gondoljuk, hogy az újságolvasó közönséget is a leginkább foglalkoztatja, ezért próbálunk neki fogódzókat adni, hogy tisztába tegye azokat a kérdéseket, amelyeket a téma felvet. Eléggé behatárolt az, hogy milyen témával foglalkozunk. Van, amikor teli találat a témaválasztás, van, amikor nagyon mellé lövünk. Az a probléma, hogy sohasem lehetünk biztosak abban a jegyzet megírásának pillanatában, hogy jól választottunk, ez csak később dől el. Van, amikor megírjuk a jegyzetet, és elégedetten dőlünk hátra, másnap meg jön a hideg zuhany, hogy hogy lehetett ennyi badarságot összehordani az olvasó részéről. Máskor pedig a határidő hatására úgy érezzük, hogy most valamit nagyon összecsaptunk, és jön az olvasói visszajelzés, hogy ezt már nagyon rég várták, ezt már nagyon rég olvasni akarták.
Igen, a visszajelzésekre visszatérve, hogy ugye azt tartották, hogy ez a modern újságírás, hogy rövid írások, kis eseménybeszámolók, tudósításocskák, sok képpel, sok-sok információ, kevés véleményanyag. Lehetőleg riport, nagy interjú, stb. Az már megfekszi az olvasó gyomrát. Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy a legolvasottabb anyagaink a lap internetes kiadásán, mert ott ugye látszik, követhető, hogy hányan kattintottak rá egy-egy adott anyagra, éppen ezek a legolvasottabb anyagok. Az interjúkat szeretik érdekes emberekkel, a jól megírt riportokat szívesen olvassák, a jegyzeteket szívesen olvassák, a glosszákat, nagyon nagy az olvasottsága. Ez azt jelenti, hogy akik kitalálták, vagy ránk akarták erőltetni ezt a fajta újságírás szemléletet, nem számoltak azzal, hogy itt más hagyományai vannak a sajtónak, más olvasói szokások vannak, és olvasóink még azt igénylik. Hogy ez merre alakul, merem remélni, hogy csak megmaradnak ezek a műfajok.
felelősségről sok szó esett ma este, de te elejtettél egy függetlenséget is a beszélgetés, a bemutató vége felé. Érzitek azt valahol, hogy a függetlenségen csorba essik, vagy esett mostanság az újságírói függetlenségen?
Nem afelé tart a világ, hogy az újságírás az a szabadon gondolkodó emberek területe legyen, mert az újságírás nem csak annyiból áll, hogy meg kell írni egy véleményanyagot, vagy el kell készíteni egy interjút, hanem pénzkérdés is, hogy megjelenhet-e, vagy sem. És az utóbbi időben hozzászoktattuk a médiafogyasztókat az ingyen ebédhez. A legtöbben ma csak akkor hajlandók egy újságot elolvasni, amennyiben az ingyen elolvasható az interneten, nem kell azért fizetni, akár mobiltelefonról gyors kattintással elérhető, és ez rendben is van, a gond csak az, hogy az újságíró is fizetésből él, és nem mindegy, hogy ezt a fizetést kibiztosítja számára a rádióhallgató, a tévénéző, az újságolvasó, vagy pedig arra kényszerül, hogy gazdasági vagy politikai érdekcsoporthoz forduljon a kéréssel, hogy tartsa őt el, mert ebben az esetben egészen biztos, hogy még a legjobb indulatú politikai szereplők, vagy a legjobb indulatú gazdasági szereplők sem biztosítják 100%-osan azt a szabadságot, amit számunkra az a tény, hogy az Erdély Magyar Lapok a szerkesztőségek kezébe kerültek, és a szerkesztőségek próbáltak nagyon nehéz körülmények között gazdaságilag fennmaradni, és ez sikerült, tehát erre nem lesz képes egyetlen egy politikai vagy gazdasági érdekcsoport képviselője sem, aki a saját pénzén tartja fel a lapot. Ez az újságírónak is a tragédiája. Természetesen ilyen is volt már a történelemben. Ami újdonság az az, hogy elveszítettük azt a támpontot, amire alapozhattunk, ez a reklámbevétel. Jelen pillanatban gyakorlatilag reklámból pénzt szerezni az szinte lehetetlenség, ezért meg kell találjuk azokat a módszereket, amelyekkel biztosítani tudjuk a lapunknak azt, hogy megjelenjen, és hogy semmilyen politikai befolyás vagy gazdasági befolyás ne kényszerítsen arra, hogy valamit megírjunk, amit nem szeretnénk megírni, vagy valamit elhallgassunk, amit nem szeretnénk elhallgatni. Természetesen azért torpantam meg, amikor a függetlenség szót használtam, mert nem hiszek a független sajtóban. Aki azt kéri számon, nemrég olvastam a közösségi médiában, hogy a felhívás, hogy kérlek nevezzetek meg egy független erdélyi magyar újságot. Ilyen nincs, hiszen az újságíró is ember, az újságírónak is vannak gondolatai, vannak opciói, politikai opciói is, világszemlélete is erőteljesen kialakult, és ő ezt képviseli. Akkor van baj, hogyha az újságírónak erőszakot kell tennie ezen a világszemléleten, és valami olyasmit kell leírjon és elmondjon a potenciális olvasójának, amit ő nem szeretne, hanem valaki erre kényszeríti. Mindenek mellett én azt mondom, hogy az erdélyi magyar sajtó az elmúlt 30 évben az egyik legszebb időszakát élte át. Az újságíró szabadsága az szinte korlátlan volt. Most a gazdasági nehézségek azok, amelyek felvetik bennünk a sajtószabadság megvalósíthatóságának, fenntarthatóságának a gondolatát, de egy korábbi írásomban írtam, és továbbra is hiszek abban, hogy az az igazi szabad sajtó, aki a saját szabadságát is megkérdőjelezi.
Ez valóban így van, tehát amíg az olvasó tud eltartani, képes fönntartani egy lapot, addig valóban független tud lenni, nem köteleződik el egy irányba se, vagy nem kell megfeleljen, teszem azt ilyen olyan elvárásoknak, amelyek vagy valós elvárások, vagy csak vélik őket, hogy léteznek. Tehát az újságíró a szabadságát, amíg nem érzi korlátozva magát benne, addig terjed csak. Tehát amíg én le tudom írni azt, amit akarok, amíg nem kényszerítenek arra, hogy meggyőződésemmel ellentétes dolgokat írjak, addig vagyok szabad. De azt hiszem, felelős újságíró nem vállalja azt, hogy olyan orgánumnál, vagy olyan lapnál dolgozzon, vagy olyan stúdióba tevékenykedjen, ahol ilyen kényszer érni.
Lébhaft Pál újvidéki karikaturistát nálunk elsősorban azok ismerik, akik a brassói lapokat olvassák. Ugyanis a heti lapban rendszeresen jelennek meg rajzai. A karikatúra olyan műfaj az írott sajtóban, ami remekül kiegészíti az írott tartalmat. Természetesen önálló életet él az újságban, aktualitása azonban mindig van, hiszen amíg az újságíró vagy a vezércikk író arra összpontosít, hogy valamilyen igencsak aktuális téma kapcsán írja meg véleményét, addig a karikaturista ugyanezt teszi csak rajzban. Figyel szűkebb és tágabb környezete eseményeire, a történések mögé is belát, és a lehető legtöbb információ birtokában alkotja meg a rajzot. A karikaturista képekben pofozza és provokálja a világot. Amit mi látunk, ő tovább képzeli és lerajzolja. Nem bánt, hanem finoman, ha kell diszkréten vagy merészebben helyezi elénk azt a görbetükröt, amiben ha belepillantunk és érzékünk van hozzá, ráismerünk hibáinkra, mulasztásainkra, jót derülünk a politikon félrelépésein, társadalmunk baklövésein, torzságain. Lébhaft Pál rajzai remek összhangban vannak Ambrus Attila és Sarány István írásaival. Ugyanazt mondják a rajz a karikatúra nyelvén. Ugyanaz a lelkesedés, olykor elkeseredés van bennük, mint a szavakban. Csak élnünk kell a kép kínálta lehetőségekkel. Lébhaft Pál karikatúristával beszélgetünk telefonon, ő ugyanis nem volt jelen a különböző helyszíneken szervezett könyvbemutatókon.
Az én munkám nagyon könnyű volt. Mivel évek óta a brassói lapoknak a munkatársa vagyok, és elkészítem a saját kommentárjaimat ahhoz, amit Ambrus Attila szerkesztő ír. Elsősorban ezekből a rajzokból válogattunk, és így öltöztettük föl egy picit más öltözékbe, más ruhába is azokat az írásokat, amelyeket én nagyon szeretek, és azért tartom fontosnak, hogy egy picit most kidomborítsam ismét a könyv szerzőinek a munkáját, hogy az ő munkáit teljes Kárpát-medence összefüggésében tükrözik azt, hogy mi a helyzet. Az én rajzaim is ilyenek szerettek volna lenni, hogy függetlenül attól, hogy én itt Újvidéken nézem, hogy a cimegék esznek, a baraszpák meg elfagytak, ugye, de tisztában kell lennem azzal, hogy mi történik a Kárpát-medencében, és ebben az ő írásaik sokban segítettek. Még valamiben segített ez a két ember, ugye Sarány István, a Szeredai Hargita népének a szerkesztője, és Ambrus Attila, brassói lapok szerkesztője, valamint egy harmadik ember, a Vásárhelyi Karácsonyi Zsiga, hogy én így tudom, hogy mit látok, amikor a romániai magyar valóságot nézem. Ezzel szeretném azt mondani, hogy az a barátság, ami évek alatt kialakult erdélyi, vagyis romániai magyar újságírókkal, ugyanúgy a Kárpát-medence más magyarajkú újságíróival is, segíti elő azt, hogy teljességében lássuk ezt a mi kultúránkat, ezt a mi média terünket, amelyik nem olyan szűk, amilyennek sokszor ugye az anyaország képzeli. Mi nagyon könnyen, és mondhatnám azt is, hogy fél szavakból megértjük egymást, mert ugyanolyan cipőben járunk, csak egy más a fűző benne, amelyik szorít. Hát ennyi.
Romániai magyar valóságot említettél, de ugyanakkor egyetemességet is. Na most ez a kettő hogyan viszonyul a te rajzaidban? Mennyire célirányosan a romániai magyar valóságot rajzolod meg olykor, és mennyire kap ez egyetemes vetületet, kihatást is?
Hát a valóságot az természetesen mindannyian másként látjuk, de meg kell ismerkedni. Én gyakorlatilag újságíró vagyok, aki a rajzokkal, figurákkal mondja el azt a kommentárt, azt a véleményt, amit a kollégáim írva tesznek meg. De meg kell ismernem, hogy ki, mit tudom én, Porcsányi Bálint, vagy ki a Muguruca, vagy olyan embereket kell megismernem, akikről többször az írások szólnak. Ezért domborítottam azt ki, hogy ez a három ember segített abban, hogy én tudom, hogy mit nézek, tudom, hogy mit látok. Amikor arról van szó, hogy mi van a Vásárhelyi Katolikus Gimnáziummal, akkor érthetően nekem tájékozódnom kell. Ez egy helyi kérdés, de csupán a hír helyi, de a helyzet az Kárpát-medencei. Mert nálunk ugyanez van, úgyhogy a hozzáállás nagyon egyszerű, úgy állok hozzá, mint itthon. a részleteket meg kell ismernünk, de gyakorlatilag egységben kell néznünk a dolgokat.
Van-e néha félsz benned, hogy valóban jól érzed-e azokat az árnyalatni különbségeket, amelyekről végül is a karikatúra meg ezek a rajzok szólnak, hogy ilyen nagyon enyhén, vagy nagyon rejtetten, de ott a fricska bennük, hogy ezeket jól érzed-e mindig, vagy ilyenkor van valamilyen közös egyeztetés is velük?
A félsz mindig megvan, az a baj, amikor nincs meg az alkotóban, ugye általában véve a félsz. Az a jó, amikor megvan, mert akkor jobban odafigyel és rákérdez. Én sok mindent tudok a romániai magyar valóságról, de azt, amit nem, azt megkérdezem mondjuk rá Attilát, akivel hetente ugye levelező viszonyban vagyunk. Ez jó-e így? Vagy így én tudom, hogy ő hogy képzelte, mert annyira ismerem már. De inkább pontosan az a kérdés érdekel, hogy azt az érzékeny valóságot, amit én karikírozva, sarkítva fejezek ki, az tényleg közel áll-e ahhoz, ami van. Nagyon ritkán van az, de hát nem az én érdemem, hanem inkább a kommunikáció eredménye, hogy mellé fogok. De egy biztos, a félsz az meg kell, hogy legyen minden alkotónál, újságírónál, képzőművésznél, vagy grafikusnál, vagy karikaturistánál. Persze a karikatúrára ugye azt mondjuk, hogy vicces, meg azt mondjuk, hogy vitriolba mártott tollal rajzoljuk, sokféleképpen lehet magyarázni, de mindig a félsz meg kell, hogy maradjon, hogy nekünk sem szabad mindent, mert az semmire sem jó. Egy feszesség kell egy bizonyos tartás, ami segít bennünket abban, hogy a karikatúra találó legyen, ne nevessen ki, csak szúrja meg, jócskán szúrja meg az alanyt. Én viccesen azt szoktam mondani, hogy a karikatúra a hóhérnak a csókja, de úgy is fogalmazok, hogy mi karikaturisták úgy folytjuk meg az áldozatot, hogy az ölelés valójában is jól érzi magát.
Hogy születnek ezek a rajzok, hogy kiegészítsék az írást, alátámasszák az írást, vagy hogyan kerülött te el azt, hogy ne ugyanarról, vagy ugyanazt mondja el a rajz is, mint a szöveg?
Bizonyára gyakorlat is kell hozzá, de magatartás formáról van szó. Ha én tisztában vagyok azzal, hogy én a véleményemet tükrözöm csak nem szerződéses jelekkel, ugye, mint a betű, ami szerződéses jel, fejezem ki magam, hanem figurákkal, formákkal, arcokkal. Ha én ebben biztos vagyok, akkor tudom, hogy nekem az a dolgom, hogy én ugyanarról a témáról a saját véleményemet mondjam el, saját ortográfiával, saját jelekkel. Természetesen tiszteletben tartva a szerzőnek a véleményét. Én ezért igyekszem nem illusztrálni az eseményeket, bár sokszor az a legegyszerűbb különben. Sokszor megtörténik, hogy az ember nem tud fölülemelkedni a csak illusztráláson, és néha nem tud eljutni odáig, hogy sajátosan, csattanósan elmondja a véleményét. De a szándék mindig ez, hogy én társa vagyok a szerzőnek, én is szerző vagyok, és így mondjuk elsősorban a brassói lapokban publikálok, Romániában és Erdélyben, hogy az ember így készítse el a munkát. Természetesen meg kell ismerkedni az anyaggal. Én sohasem olvasom el Ambrus Attilának, vagyis a szerkesztőnek az írását. Ő nem is küldi el nekem, hanem azt mondja, hogy én ma mit tudom én, mondjuk rá a Vásárhelyi Gimnáziumról írok. Akkor én elolvasom a híreket, és mivel ennyi év alatt kiderült, hogy hasonlóan gondolkozunk, akkor én megrajzolom a véleményemet, és akkor így nagyon egyszerűnek tűnik.
Sokszor azért felfedezem egy történetnek is a csíráját a rajzaidban, mert vannak olyan burjánzóbb rajzaid is, amelyek már akár tovább is gondolhatók és rajzolhatók. Melyik a csattanósabb? Az ilyen, vagy az egyszerű, a szikár, vagy ez tényleg a téma adja meg a te hangulatod?
Én nem szoktam egyiknek sem a rabja lenni, hanem néha a helyzettől függően rajzolok meg egy szikár arcot, és néha hát részletekbe bocsátkozom. És a második, harmadik rétegben ezt így nevezzük, hogy igyekszem elrejteni egyes információkat. Szerintem a nagyon jó karikatúra az, amelyik ugye a másodperc tört része alatt elmondja nekünk, ha ránézünk, hogy mit akar mondani. Ha picit tovább nézzük, akkor van egy második réteg, amelyik nem mindenkinek szól, csak annak, aki esetleg érti. Akkor van egy második, vagy esetleg harmadik réteg is. Szóval a rajznak az ilyen összövetsége jó. Ez a valójában a mestermunka, amire mi törekszünk, hát persze nem tudjuk ezt ezt mindig elérni, sőt ritkán. De a szándék ez, hogy ne csak pofon legyen, csattan ugye egy karikatúra, egy torzított arc, hanem egyfajta kis történet is alakuljon ki, úgyhogy az más olvasata is legyen, a háttérinformációt is, amit rajzformájában az ember odatűz, el tudjon mondani. Hát ezek a szándékaim, hogy ebből mi sikerül, azt talán az olvasó tudja.
Hát nekem nagyon lejött, tehát ezért is kérdeztem meg, de melyiket szereted inkább? Az ilyen gazdagabb megoldásokat, vagy az egyből pofont?
Én a közműső megoldást szeretem. Szeretem, hogyha sikerül természetesen, és a szándékom is ez, hogy egy arcot, egy gesztust kiemelje, kiszínezzem, és a többit azt egy picit elhagyjam. A többinél akár, ugye most már színes karikatúrákat készítünk, hogy a nyomás is ilyen, akkor ott a színt is visszaveszi az ember, úgy elfogy a szín, elfogy a vonal, ami azt jelenti, hogy ezzel mi azt jelezzük, hogy ennek van folytatása, de a lényeget emeljük ki. Én valójában ezt szeretem, amikor a rajzon a különböző részletek nem egységesen kemények, hanem van egy központi téma, egy központi arc. Természetesen az arc a legnagyobb kihívás. Valójában az arc a legjobb állarc. Ezért, ha sikerül nem csak az arcot, hanem az embert is valahogy oda belegyömöszölünk abba a félretaposott arcba, akkor mi a jellemét rajzoltuk meg. Hát ez nem sűrűn történik, de ez a szándék. Ez a karikaturistának az én elképzelésem szerint az egyik legfontosabb feladata. Ahogy az egyik kollégám mondta itt, hogy ne csak az arcát rajzold meg, hanem az írháját is. Jelképesen mondta, és ebben, hogy tényleg minden benne van.
Na most apropó szín, a szín az téged segít, mert vannak olyan karikaturisták, akik megmaradtak a fekete-fehérnél, mert szerintük az az, ami hatásos tud lenni.
A szín az olyan, mint a festetnő, az nagyon könnyen csábítja az embert, de a mértéket tud tartani a rajzoló, a színek használatában, akkor a lényeg marad. A torzítás, az információ. Hogyha egy karácsonyfát, ugye fenyőfát rajzolunk meg díszekkel, mindennel, akkor valójában a lényeget nem látjuk. Én bár azt hiszem nem eléggé, de szeretném visszafogni a színeket, hogy a lényegre legyen egy ütős lényeg, amely színben is kifejezi azt, és a többit az pedig erősen visszafogni. Hát azt hiszem, hogy ez a mérték, ez nem csak a karikatúrára, hanem egész életünkre vonatkozik, az újságíróra is, hogy a mértéket betartva tudjon nem csak informálni, hanem elsősorban a saját véleményét elmondani, mert tudjuk, hogy ahányan vagyunk, mondhatnánk, hogy annyi vélemény, annyi valóság is van, mert mindenki egy picit másképp látja a dolgokat. De hogyha a többségnek a szájaizét vagy a kívánságát teljesítem azzal, hogy én megformálom a véleményemet, akkor úgy gondolom, hogy jó. Hát a szín, igen, a színt vissza kell fogni.
A könyv vásárhelyi bemutatóján elhangzott az, hogy hát igen, ez egy archívum ma is lehet a Brassói Lapok és a Hargita népe írásainak. Te érzed azt, hogy ez a te rajzaidnak is lehet egy archívuma, egy lenyomata az elmúlt 5 évnek, és érzel egy ilyen pici felelősséget is, hogy igen, ez arról szól, arról az elmúlt 5 évről, és megmarad az utókornak?
Igen, amikor megrajzolom a rajzot, érzem ezt a felelősséget, hogy most innen, Újvidékről úgy rajzolom meg a brassói, vásárhelyi vagy csíkszeredai kérdést, hogy az ott olvasható legyen, az ott érthető legyen, és esetleg, és a jó karikatúrának különben ez a jellemzője, esetleg néhány év után is elővehető legyen, mert az a rajz, az az írás, amelyik csak egy napra szól, bár a napi lapjaink ugye Phoenix módjára minden nap meghalnak, és aztán újraélednek, de a jó alkotás akkor éri el a célját, hogyha újságírásban, karikatúrában, hogyha 3, 4, 5 vagy 10 év múlva is előveszi az ember, és azt mondja, hogy még mindig, nem csak a téma aktualitása miatt, hanem a megformálás miatt is megállja a helyét. És így eljutunk valójában a megformálásig, mert a lényeg mindig a maga a megformálás. Az újságírók stílusa, nyelvérzékenysége és a téma mélységének az értése, ugyanígy a karikatúránál is. Igen, utólag egy picit megijedek, amikor látom, hogy hát ennyi rajz egy helyen. Van ebben egy pici ijedtség az emberben, mint mindenkiben, aki visszapillant. Mert amikor visszapillantunk, akkor mindig egy picit megijedünk. Egy picit elégtételünk is van, de meg is ijedünk, hogy Jézusom, hát ezt mind én cselekedtem, mind én készítettem. Én megtiszteltetésnek érzem, hogy a két jeles, és nem csak erdélyi, romániai magyar újságíró, jeles kárpát-medencei újságírónak a munkái közé ugye beférkőztem, és egy picit levegősítettem ezt a sűrű könyvet, mert elég sűrű a könyv. Igen, visszapillantottunk, egy picit megijedtünk, de ez a megilletődöttség, ez lehet, hogy már így illik is hozzánk.
Ezek a karikatúrák a brassói lapokban jelentek meg. Az ismeretségünk az mintegy 15 éves, amikor a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének a küldöttségeként Vajdaságban jártunk, hárman. Három vajdasági újságíró látott minket vendégül, és én annál azoknál fogva kerültem Léphaft Palinak a lakására, hogy az ő felesége is, aki bukovinai székely származású, szintén Ambrus lány, így nagyon összebarátkoztunk Palival, aki felajánlotta, hogy rajzol a brassói lapoknak. Rajzokat természetesen ő válogatta ki. Az, hogy a brassói lapokban Palinak a rajzai megjelennek, az a brassói lapok számára természetesen egy óriási kiváltság. Hirtelen azon gondolkodtam el, hogy milyen kár, hogy összeomlott a sajtóterjesztés Erdélyben, hogy gyakorlatilag nem létezik sajtóterjesztés. Tehát Brassóból, Brassó megyébe és Kovászna megyébe tudjuk a lapot eljuttatni, máshová nem. Így a más megyékben élők nem ismerhették meg Palinak azt a csodálatos munkáját, amellyel a mi elmúlt 7-8 évünket megrajzolta. Azért rendkívül fontos az, hogy megjelentek ezek a karikatúrák kötetbe szedve, esetenként a tematikában összetartozó szövegek mellé vágva, más esetekben csak egyszerű illusztrációként, mert ezekről a komor dolgokról csak humorral lehet beszélni, és csak hogyha humorral közelítünk a halálosan komoly kérdésekhez, csak akkor találhatjuk meg a megnyugtató válaszokat rájuk. Tehát Pali nagyon sokat segített a brassói és Kovászna megyei olvasóknak abban, hogy a komor korunk közepette derűvel tudjanak tekinteni az akkori jelenbe és a jövőbe is.
Igen, a humorhoz irónia és nem kevés önirónia is kapcsolódik. Lévén, hogy ugyanez tükröződik gyakran az Attila írásaiban is, meg az én írásaimban is, hogy szervesen kiegészítették egymást. A rajzok zöme az Attila írásaihoz kész, a zöme az egész. Viszont amikor a kötetbe beválogattuk, hát mint kéz a kesztyűbe úgy találtak az én írásaimhoz is. Attilának van egy nézőpontja ugyanarról a témáról, én hozok egy másik nézőpontot, Pali pedig a külső szem, a harmadik, és akkor az már a három nézőpont egy biztos támpontot ad, ugye három lábú szék is a legstabilabb, hát ez is ilyen három lábú székhez hasonlítható a kötetünk.
Kedves hallgatóink, Ambrus Attila és Sarány István, illetve Léphaft Pál közös kötetéről, a szóbeszédről és a szertelen szószedetről beszélgettünk az írások, illetve a rajzok szerzőivel. A kötet az elmúlt 5 esztendőt tartalmazza. Azokat a brassói lapokban és Hargita népében megjelent vezércikkeket, rajzokat, amelyek ezt az 5 évet jellemezték, alakították.